Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Jézus Krisztus módot talált rá, hogy felmenjen a mennybe, és ugyanakkor itt maradjon a földön. Megalapította az imádásra méltó Eukarisztia szentségét, hogy velünk maradhasson és táplálhassa lelkünket, hogy vigasztalhasson és társunk lehessen. Viennai Szent János gondolataival köszöntöm Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban folytatjuk Berta Tibor ezredessel, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynökével folytatott beszélgetésemet. Témánk az Eukarisztia volt. Boldogabbak vagyunk azoknál, akik Jézus földi élete idején éltek, amikor csak egy helyen tartózkodott, hiszen ma a világ minden pontján megtalálhatjuk az oltári szentségben. Viennai Szent János mondta ezt, amellyel bevezetem beszélgetésem folytatását Berta Tibor ezredessel, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynökével. Témánk az Eukarisztia. Felötlött bennem pont a kenyérszaporítás kapcsán, hogy a kenyérnek a jelentősége, és ez most az Eukarisztia jelentősége is, mennyiben közösségi és mennyiben egyéni élmény kell, hogy legyen. Állandó dilemmám nálam és nagyon sok hívő embernél. A közös megéléseit kell ennek, annak van hangsúlya, vagy pedig mindenkinek saját istenhite van, saját viszonyulása van, és azt saját magában kell, hogy megélje.
Talán emlékszel rá egy nagyon régi beszélgetésünkben, talán még valamelyik katonai zarándoklaton említettem ezt, hogy hát nagyon sok templomban ott van az úgynevezett missziós kereszt, az 1900-as éveknek a 20-as, 30-as, 40-es években volt nagy divat, aztán még utána is, hogy a különböző egyházközségek, plébániák meghívtak szónokokat, és akkor több napon keresztül különböző ilyen lelki gyakorlatszerű prédikációk hangzottak el, és akkor fölírták arra a keresztre a dátumot, és nagyon sok templomban ott van, és van egy fölirat rajta, hogy menj meg a lelkedet. Na most hát ez egy meglehetősen személyre szabott dolog, hogy mindenkinek a saját lelkét kell megmentenie. Én azt hiszem, hogy nagy dilemma ez a kereszténységben, tehát hogy az egyéni vallásosság, az egyéni hitélet, az egyéni lelki élet, az egyéni lelki élet fejlődésére kell törekednünk, vagy pedig ezt közösségben kell megélnünk.
Vagy pedig a közösség révén erősödik a saját?
Vagy pedig a közösség révén erősödik az én sajátságos hitem, az én saját lelki életem. Ez egy nagy dilemma mindig. Tagadhatatlan, tehát, hogy azért a kenyérszaporítás, vagy az utolsó vacsora azért az mégiscsak egy közösségbe történt meg. A kenyérszaporítás egy nagy-nagy emberi közösségbe, az utolsó vacsora pedig Jézus és az apostoloknak a közösségével.
Akkor az oltári szentség átvétele is egyrészt magán ügy, idézőjelesen, másrészt pedig egy közösségi élmény, hiszen egy közös akarat mentén, egy közös hit mentén a Jézushoz tartozást mutatja.
Igen, én azt gondolom, hogy amikor azt mondja, hogy vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, akkor azt a 12-nek mondja, és mondja a Péternek, és mondja a Jánosnak, és mondja az Andrásnak, és mondja a Jakabnak, és most is mondja a Károlynak, az Endrének, a Ferencnek, a Benedeknek, a Máriának, a mindannyiuknak mondja egyénileg, és mondja valójában közösségileg, és mind közösségnek. Egy családnak egy házaspárnak, egy kisebb egyházi közösségnek, egy nagyobb egyházi közösségnek, egy plébánia közösségnek, egy egyperességnek, egy egyházmegyének, egy nemzeti egyháznak, és a világegyháznak. Tehát, hogy mondja nekem, és mondja nekünk. Tehát a szentmiseinknek az ünneplésében az elején ugye azt mondjuk, hogy gyorma mindenható Istennek, és nektek, testvéreim. Tehát a mi vétkeink, a mi gyöngeségeink, a mi bűneink azok, hát most megint olyat fogok mondani, ami biztosan sokan picit meghúzzák a szemüket. Komolyan tényleg azt gondoljuk, hogy mi az Úristent meg tudjuk sérteni. Van egy nagyon szép prefakciónk, amiben például az van benne, hogy Uram, a mi dicsőítésünk nem tesz téged nagyobbá, de a mi javunkra válik. Tehát valójában mi az egyházat sértjük meg a bűneinkkel. És az egyháznak a testén okozunk egyfajta sebet a bűneinkkel. Még akkor is, hogyha azt a legnagyobb titokban, az éjszaka legnagyobb sötétségie alatt teljesen... Tehát, hogy mindig...
Az egyház, vagy az egyház kapcsán a hit.
Igen, tehát az egyház, az egyház tagjait, az egyháznak a hitét, tehát mindig megsértjük valamivel a bűnnel, még akkor is, hogyha az közvetlenül esetleg nem sejlik föl. De azzal, hogy én hazugságot mondok, például, azzal én megsértek egy másik embert. Tehát, hogyha én pletykálkodom más emberről, akkor én megsértek egy másik embert. És ezzel megsértem az egyházat, megsértem az egyháznak a közösségét, megsértem az egyháznak a testét valójában.
Ennek a gondolatnak a kapcsán akkor egy megerősítés az oltári szentségnek a felvétele?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen a gyógyítás benne van. Biztosan benne van. A
feloldozás mennyire van jelen? Egy újabb fogalom, egy ilyen feloldozás, de ezen a ponton be kell, hogy vessem ezt a szót.
Tehát, hogyha azt vesszük, hogy ha a bűnbocsánat vagy a bűnbánat szentségére utalunk, akkor biztosan így nem. De ugyanakkor mégiscsak ott van a gyógyításban, benne van egyfajta szabadítás, a gyógyításban benne van egyfajta sebbekötözés, a gyógyításban benne van egyfajta feloldás.
Előrelépés.
Igen, egyfajta előrelépés. Tehát, hogy az éhség, amikor megesszük a kenyeret, a rendes mindennapi fizikai kenyeret. Tehát az éhségünknek a gyógyítása az étkezés, nem? Hiszen utána egyfajta jó érzés van bennünk, hogy tudunk utána tovább. Azt szoktam mondani, hogy a mai világban, hogy valójában nagyon sok ember éhezik úgy rendesen. Mi mondjuk abban a helyzetben vagyunk, vagy nagyon sokan abban a helyzetben vannak a világon, hogy nem ismerik az igazi éhséget. Azt ismerik, hogy hát nem ettem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 órája, de azt az éhséget nagyon kevesen ismerik mondjuk a nyugati világban, fogalmazunk így, ami annyit jelent, hogy nem ettem egy napja, vagy kettő, vagy talán több. Mint ahogy mi nem ismerik az igazi sötétséget sem. Meg nem ismerjük az igazi csöndöt sem. Tehát, hogy a mai világban egy lakásban nincsen igazi sötétség, egy mai lakásban nincsen igazi csönd. Nagyon sok mindent nem ismerünk. És amikor az éhség, az a szintem a fájdalmas éhség meg van gyógyítva, azért talán rá kéne jönni erre a nagy titokra is. És talán akkor rájönnénk vagy jobban látnánk az eukarisztiának a titkát, mert sokat beszélünk erről, hogy ez egy misztérium, tény és való. De ugyanakkor pedig mégiscsak itt arról van szó, hogy Jézus enni ad nekünk. Tudom, hogy ez nagyon profán szó erre, mert sokkal szebb az, hogy szent áldozáshoz járulunk, értem. De valójában ő mégiscsak enni ad nekünk. Sőt, ezt az enni ad nekünket olybá fejleszti, hogy odaadja saját magát. Hát valójában nem a mi dolgunk odaadni saját magunkat másoknak. Szép lassan, darabokban, időtartamban a feleségnek, a férjnek odáldozni az életét egymásért, a gyerekeikért, a gyerekeknek, a szüleikért, és folytathatnám a sort, tehát, hogy valójában nem odaadjuk magunkat igazából mi is, vagy oda kellene, hogy adjuk magunkat a egymásért, az embertársainkért, a családunkért, a barátainkért, a rokonainkért, aztán sorolhatnám a munkatársainkért, ez már nehezebb vizekre evezünk minden bizonnyal, meg a főnökeinkért, meg a beosztottakért, meg egy közösségért, egy faluért, egy egyházközségért, egy városért, egy országért. Most mondhatnénk nagy szavakat, de hát azért...
Most választottál az első, még a 10-zel ezelőtti kérdésre, amit azzal kezdtünk itt, ugye, hogy hogyan kellene viszonyulni ennek a magunkhoz vételéhez.
Én azt gondolom, hogy amikor oda megyek áldozni, amikor Jézus testét magamhoz veszem, amikor ő táplál engem, akkor valójában ott egy nagy-nagy, egy újjászületés kezdete minden egyes áldozás, minden egyes oltári szentségvétel, minden egyes eukarisztiával való találkozás, minden egyes, fogalmazzam így, hogy szentségi étkezés.
És kétszer nem ugyanaz, és kétszer ugyanaz.
Igen, mert hogy lehet, hogy az egyik évközi vasárnapon ez így történik, a húsvét harmadik vasárnapján pedig így fog történni, vagy egy hétköznapi szentmisén. Vagy karácsonykor másképp, és húsvétkor másképp, hiszen én is más vagyok karácsonykor, és más vagyok pünköskor, vagy úrnapján, vagy egy teljesen egyszerű szeptemberi hétköznapon. Tehát, hogy ez mindig más, hiszen én is más vagyok. És milyen érdekes az, hogy ő pedig szinte mindig ugyanaz. Ő mindig ugyanaz marad, és ugyanazt adja nekünk, ugyanabban a kenyérben van ott. Mindig ugyanazzal a föltámadott jelenlétével, ami nekem egy nagyon nagy bátorítást kellene, hogy adjon. Hogy amikor én ehhez a szentségi étkezéshez, ez a szent áldozáshoz oda megyek, oda járulok, amikor Jézus Krisztus testét, vérét magamhoz veszem, akkor ez nem pusztán egy rítus, nem pusztán egy liturgia, hanem egyrészt annak a közösségnek egy nagy-nagy ünneplése az egész szentmisében, és ugyanakkor nekem...
Ahova tartozom,
vagy ahova járok, vagy ahol vagyok. Illetve nekem saját magamnak egyfajta szabadulás, egyfajta előrelépés, egyfajta fejlődés, egyfajta... Igen, mondhatnám azt, hogy újjászületés. Érezve azt is, hogy bármennyire is idézőjelben büntelenül, meggyónva, a bűnbánat szentségével oda járulva megyek oda, akkor is tudom, hogy én akkor is bűnös vagyok.
Beszélgetés korábbi részei a Mária Rádió honlapján a hangtárban érhetőek el. Ádasi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.
Tibor Sztándival akartam találkozni, ezért elindultam keresésére. Útközben arra gondoltam, ő sem gondolta kőszegen, mint Bencés, hogy valamikor ilyen helyzetbe kerül, hogy hadsereg lelkész lesz belőle. Lám, amikor a derék aktív tisztek és férfi csábász feleségeik tisztelete ritka kivételnek, felismerik egy emberben a hiúság mindent elsöprő erejét. Micsoda nagyszerű diák volt Nándor, majd nálunk a rendben Otto néven. Aztán jött a cőgerej, így hívják a tiszti növendégeket. A sok ismerős, és mivel szép férfi volt, intelligens, jó muzsikus, Ilyen tehetségnek nem elég a kis kőszeg. Légy katonapap, mondták neki, majd ott karriert csinálhatsz. És a szerencsétlen el is ment tőlünk. Valami dicstelen életet élt köztük. Egyike volt a sok légütő aktív papnak. Sajnálatos ez a dolog. Azt mondták, hogy a templomban misézik, hát oda mentem. Éppen a mise végére értem oda. Ahogy levetette a szent ruhákat, látom, hogy minden ruha ragyog rajta, mintha csak valami díszszemlén lenne a legbékébb békében. Még csákolya is volt. Hát nekem sem kellett több. Amikor kitörő lelkesedéssel köszöntött, rögtön észrevette rajtam a megütközést. Meg is kérdezte, mi történt. Leplezetlenül mondtam neki, hogy egyetlen nap elég volt arra, hogy az alakulatainkban mind jobban jelentkezés tapasztalató lázadási hangulatot magam is helyeseljem. Ez már maga a forradalom, a háború, és főként az itthon látottak ellen. Otto tiltakozott, és nem átalotta felvenni ezt a buta aktív zsargont. Fonzikám, te is egészen civil módjára gondolkodol, pedig örömmel hallottam itthon, hogy milyen hősiesen viselkedtél odakint. Látod, olyan kitüntetéseket szereztél, amelyek más tábori lelkészeknek nincsenek. Ott a sekrestyében tovább folytattam. De mindez nem a háború értettem, amelyet mindig szívből utáltam és elvetettem, hanem a rászoruló bajtársakért. Még ha nem is tettem volna esküt, a bencés hivatásom egymaga tetette velem mindazt. És ez neked, mint bencésnek, nagyon jól kell tudnod. Nem tudom, honnan jutott eszembe, de így folytattam. Mondd meg az üres fejű tábornokaidnak, hogy egy következő forradalom úgyis elsöpri őket. Még folytattam volna, de lecsítított kérve, hogy nyugodtan beszéljünk erről a szállásán, most pedig menjünk reggelizni. Ahogy kinézek a sekrestye ajtón, meglátom Erzsébet testvért, oda köszönök neki, csak néz, de elfogadja a köszönést. De látszik, hogy nem hisz a személynek. Fel kell, oda jön a sekrestyébe is, megölel. Alfonz atyát, drága Alfonz atyát, megjött, itthon van. Mennyit emlegettük a testvérekkel? Erzsé egyike volt a legönfeláldozóbb ápoló nővéreknek. Neki mindegy volt, hogy orosz vagy német, vagy a saját vérünk. Mindenkiben a szánandót látta. De érthető volt, hiszen minden napját szentmisével és áldozással kezdte. Mivel hamar kimerült, mindig azon töprengett szegény, hogy nem tudja teljesíteni lelkiismerete szerint a hivatását. Milyen sokszor kellett lelket erősíteni benne, különösen a derékbuttyán Kornéllal együtt. Megígértem neki, hogy elmegyek közös otthonunkba. Ott kitörő örömmel fogadtak, mert sok ismerős volt köztük, akikkel rögtön kicseréltük Breszlitovszki élményeinket az első segélyeiről, a betegekről, a sebesültekről. Újabb igazolás emberileg a viselkedésem lelkületem helyességéről. Olyanok is, akik nem voltak velünk, együtt imádkoztak értem naponta, hogy Isten épségben hozzon haza. Nem tudják elfelejteni, mit tettem az emberekért, nemzetiségre való tekintet nélkül, és ahogy elmondták, értük, mikor egy-egy berugott tiszt molesztálni akarta őket. Jó magam ezeket természetesnek tartottam, de lám, ők hősiességnek mondták. Hát ez is szemlélet dolga. Minden esetre nagyon megköszöntem az imájukat, és továbbra is kértem, mert érzésem szerint most még inkább rászorulok. Olyan zavaros a helyzet.
Búcsúzom, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Viennei Szent János gondolataival indítottam mai adásunkat. Tőle vett idézettel búcsúzom. Az oltári szentség előtt időzve nyissuk ki a szívünket. Jó Istenünk is kinyitja az övét.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezik.